Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvéből fogom olvasni a 6. fejezet 9-től egészen a 22. versig terjedő szakaszát. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát, góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vont be kívül belül szurokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára. Egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt, hímek és nőstények legyenek. A madaraknak, a szárazföldi állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető, gyűjtsd magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé így is tett. Mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, gyertek fennállva imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Istenünk, azt látjuk ebben a történetben, hogy amikor te elhatározol valamit, akkor azt véghez is viszed. Elhatároztad, Uram, hogy a föld minden élőlényét elpusztítod, és csak a választottakat hagyod életben. És valóban úgy is lett. A te ígéreteid igazak. Köszönjük, hogy elhatároztad, megváltasz bennünket, és hogy lehet reménységünk benned. Köszönjük, hogy ezt a döntésednek nyilvánvaló volt az életünk. Akarod, hogy legyünk, és ezért mi hálásak vagyunk. Köszönjük, amit elvégeztél Jézus Krisztusban értünk. Köszönjük azt is, Urunk, hogy elküldöd ma délelőtt a te igédet, hogy annak az útját megáldod. Kérünk azért, hogy végezd el azt a munkát bennünk, amelyet mára elhatároztál, hogy ezt véghez viszed. Köszönjük, hogy elvezet bennünket az igazságnak olyan ismeretére, amelyről az emberi elme csak álmodhat. Kérünk téged arra, Istenünk, hogy ne engedd, hogy az ellenség elvonja a mi figyelmünket rólad. Add, hogy halljunk. Add, hogy találkozzunk ma veled. Áld meg, kérünk, Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 37-től 41-ig terjedő versekben. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Kedves testvérek! Az ősszel presbiter választást tartunk a mi gyülekezetünkben is, meg minden református gyülekezetben, és ahogyan azt ígértem is, az odáig vezető úton többször fogunk foglalkozni istentiszteleteken akár ige hirdetés, akár a hirdetések formájában, keretében, a presbiteri tisztséggel, hiszen alapvető fontosságú, hogy Isten igéjének tükrében tájékozódjunk, és az alapján annak vezetésével válasszunk. És úgy gondoltam, hogy a presbiter választás felé vezető útra evidenciákat sorba véve haladjunk. Olyan magától értetődő dolgokról is beszélünk, mint például ma, hogy mi is az egyház. Úgy tűnhet itt a templomban, hogy ez egy teljesen fölösleges kérdés. Hát, ha valaki tudja, hogy mi az egyház, akkor azt azoknak kell tudni, akik a templomban ülnek. Ha mi sem tudjuk, akkor vége mindennek. Mégis hamarosan látni fogjuk, hogy nem is annyira egyértelmű ez. Találomra megkérdeztek embereket, hogy mi a véleményük, mit gondolnak, mi az egyház. Ezek közül szemezgessünk. Egy 10 éves lurkó azt válaszolta, az egyház, hát egy nagy ház, egy nagy toronnyal. Egy felnőtt férfi azt mondta, az egyház, oda fizetem az egyház fenntartó járulékot. Középkorú nő válasza, nem is tudom, sokféle van, katolikus, evangélikus, református, kisebb egyházak is vannak. Aztán egy fiatal férfi azt mondja, az egyház az, ahol Istenről beszélnek, Jézus Krisztust hirdetik, tanítása szerint igyekeznek élni. Egy őszbácsi válasza, el sem tudom képzelni a nagy ünnepeket az egyház nélkül. Nekem például nincs karácsony templom nélkül. Egy fiatal házaspár örvendezve mondja, ide hoztuk megkereszteltetni a gyermekünket, olyan szép ünnep volt. Egy presbiter azt válaszolja, a mi gyülekezetünk papíron 2000 fős, de templomba olyan 300-an járnak. Gyászóhás asszony válasza, hát amikor meghal valaki, akkor onnan kérünk vígasztalást. Egy fiatal anyuka azt válaszolja, ott csak jóra tanítják a gyerekeket, nekem meg úgy sincs annyi időm velük foglalkozni, jó helyen vannak. Mennyiféle válasz? És mi lenne a mi válaszunk? Ha minket állítanának meg, mi mit mondanánk? Mondjuk mennénk ki a templomból, és itt várna bennünket egy riporter, és kérdezné. Most jött a templomból, tessék már szíves lenni megmondani, önnek mit jelent az egyház? Lehet, hogy sokan emlékeznek a precíz megfogalmazásra, konfirmációi fogadalom tételükből még, és el tudnák ezt mondani. De valószínűleg tartom, hogy amikor már a 15.-20. ember ugyanazt mondja, amit megtanult, akkor azt mondaná a riporter a következő embernek, hogy jó, köszönöm szépen, nem erre vagyok kíváncsi, nem a hivatalos álláspontra, nem arra, amit megtanult, hanem önnek személyesen mit jelent az, hogy egyház? Miért jár a templomba? Mit jelent az egyház? Kedves testvérek, az egyház az egy görög szóból származik, egy szó összetétel egész pontosan. Ki is mondom ezt a görög szót, úgy hangzik eklészia, és azért is mondom, mert ezzel találkozunk egy kicsit magyarosított formájával, az eklézsiával, mondjuk az énekes könyvünkben. És ez azt jelenti, hogy kihívottak közössége, a világból kihívottak közössége. És bármilyen furcsának is tűnik, de legelőször az egyházzal Noé idejében találkozunk. Hiszen az első egyház az a Noé bárkája volt. Az első egyház a Noé bárkája. Isten ítéletet tart a bűn miatt a földön, özönvíz által, és mégis azt mondja, hogy szeretném az életet menteni. Szeretnék némelyeket megmenteni, és ennek eszköze lesz a bárka. Szól Noénak és családjának, építsék meg ezt a bárkát, meg is teszik, és az élőlényekről, meg az emberről is gondoskodik Isten. Isten mentő szeretete a bárka. Aki bement a bárkába, csak az menekült meg. Csak aki engedelmes volt. Ez azt is jelenti, hogy el kell különülni. Ott maradva, az emberek között nincs menekülés. Az ítélettől menekülésnek azonban az oka, az nem Noénak a nagyszerű volta. Bár ezzel kezdődött az ige, hogy Noé Istennel járt, de az azt megelőző igeversben, Mózes első könyve 6. részének 8. versében azt olvassuk, hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt. A kegyelem az, amiért valaki megmenekülhet. És az egyház tagjai ma is ilyenek, kegyelmet nyert bűnösök, akik Jézus Krisztus szabadítását elfogadták. Tudjuk azonban, hogy Noé utódai is tovább vitték a bűnt, és újra egyre inkább terjedt a bűn a földön. Az idők teljességében azonban elküldte Isten az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy végleg leszámoljon a bűnnel, és megnyissa Jézus szenvedése, halála, feltámadása és mennybe menetele által az utat előttünk az üdvösségre. Jézus a mennybe menetele előtt azt mondta a tanítványainak, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok nektek. De azt is hozzátette, hogy addig ne menjetek, amíg meg nem kapjátok a megígért szent lelket. Mert a Szentlélek által vesztek majd erőt, a Szentlélek által leszek veletek, és a Szentlélek által vezetlek benneteket, meg foglak erősíteni titeket. Pünköstkor aztán a Szentlélek kitöltetett, és Péter, valamint a többi apostol igehirdetését hallva az emberek azt kérdezték, mit tegyünk? Így írja az ige, hogy mintha szíven találta volna őket mindaz, amit hallottak, kétségbe estek, megijedtek, félni kezdtek, és azt mondták, most mit tegyünk? Mert ha mindaz igaz, amit ezek az emberek itt mondanak, akiket hallunk mindnyájan a magunk nyelvén, akkor itt nagy baj van. Testvérek, nagy tömeg volt ott Jeruzsálemben ezen az ünnepen, de ebben a nagy tömegben biztos, hogy voltak olyanok, akik az előző ünnepen, húsvétkor nem voltak ott. És biztos, hogy ezek között is voltak, akik azt mondták, hogy most mit tegyünk. Nem is hallottak talán soha korábban Jézusról, de Isten szent lelke meggyőzte őket, és úgy érezték, hogy mi is vétkesek vagyunk, hogy értünk is meghalt Jézus, miattunk és helyettünk. Hogy mi az Isten kegyelme nélkül kárhozatra méltó bűnös emberek vagyunk. Összeállt a kép. 3000 embernek a szívében, a fejében, a gondolataiban. És oda mentek kétségbe eső, és azt kérdezték, most mit tegyünk? Mi a megoldás? Ezt kérdezték az apostoloktól. Noé idejében kinevették őt és családját, amiért a bárka építésébe kezdett minden bizonnyal. Olvassuk a Bibliában, hogy 600 éves volt, amikor bement a bárkába. Volt ideje megépíteni. Tehát nem 2 hét alatt készült el ez a bárka. Amíg készült ez az óriási építmény, emberek tömege szembesült vele, hogy ez az ember itt bárkát épít. Biztos vagyok benne, hogy elmondta, miért csinálja. És kinevették. És ugyanezt történt itt pünköstkor is. A tömegben, akik hallgatták Péterék igehirdetését, többen voltak, akik azt mondták, ó, hát ezek ostobaságokat beszélnek, édes bortól megrészegettek, nem kell ezzel foglalkozni. De ebből a sokaságból azért volt 3000 ember, akiket Isten lelke győzött meg, és őszintén kérdezték, kétségbe esve, mit tegyünk? Hogyan menekülhetünk meg? Nagyon fontos kérdés ez. Bár Isten lelke ugyanígy meggyőzne ma is embereket a mai világban, minél többeket, akármilyen is az életük. Mert vannak, akiknek nagyon szép, tiszteletre méltó, követésre méltó családi életük van. És vannak, akiknek az ellenkezője csúnya, veszekedős, verekedős, széthullott. De mindenkinek kivétel nélkül Krisztus kegyelmére van szüksége, mert nélküle nincs üdvösség senki számára. Bár minél többen ezt megértenék. És megkérdeznék, mit tegyek, hogy üdvözüljek. Péter válasza ezeknek az embereknek az, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, azaz adjátok oda az életeteket Jézus Krisztusnak. A megtérés azt jelenti, hogy visszafordulás, hazatérés. Hazatérés az Úrhoz. Elhagyom a régi életemet, eldöntöm, hogy Istennel akarom folytatni azt. Tudom, hogy mennyire szeret engem, és megtapasztaltam ezt, és ezért hálából, nem félelemből és nem érdekből, hanem hálából neki szentelem magam. És azt ígéri Péter, hogy aki ezt a döntést meghozza, majd megkapja a Szentlélek ajándékát, azaz élő kapcsolatot Krisztussal, és ez az is hozzátartozik, mondja, hogy tessék elszakadni ettől az elfajult nemzedéktől. A mai 21. századi fülünknek ez egy rendkívül brutális, bántó megfogalmazás. Ma már ez nem egy korrekt beszédnek hangzik. Szabaduljatok meg ettől az elfajult nemzedéktől. De bizony ezt mondta Péter, és ezt is kell csinálni, hiszen Noénál is ezzel találkozunk. Azt mondta Isten, tessék bemenni a bárkába. Ha ott maradsz, hiába építetted meg a bárkát, az özönvíz jön, és el fogsz te is pusztulni a többivel együtt. El kell különülni. Testvérek, az egyháznak a jelképe, az egyik jelképe a hajó. Szeretnék erről mutatni két képet, és mielőtt mutatom ezeket, azelőtt azt kérem, hogy gondolkozzunk rajta, hogy ha az egyháznak a hajó a jelképe, akkor ha mondjuk mi egy televíziós műsorszerkesztők lennénk, vagy egy újságszerkesztő, keresztény újságszerkesztők, és egy egyházi laphoz, egyházi műsorhoz kellene egy logót készíteni, akkor melyik hajó fényképét vennénk alapnak? Ez az egyik. Amikor az interneten rátaláltam erre a fotóra, akkor először nem is értettem, mondom, ez nem is hajó. Aztán kiderült, hogy de ez hajó, csak a fedélzetről készült ez a felvétel. Ott középen, fent lehet látni a hajónak vagy az elejét, vagy a hátulját, azt nem tudom. De azt mindenképpen ki lehet venni, talán még a hátsó padsorokból is, hogy ez egy tengerjáró luxushajó, amiért valószínűleg milliókat fizetnek azok, hogy két hetet eltölthessenek rajta. Napozó ágyak vannak, koktélokat kortyolgatnak, sütkéreznek ott emberek, rengetegféle medence van, amelyet használnak, ott csobbannak, ugrálnak benne, és így tovább. Minden arról szól, hogy élvezzük az életet, hogy a legjobb legyen a számunkra. Azért jöttünk, hogy mindent elhagyjunk, és a legboldogabbak, a legfelszabadultabbak legyünk abban a két hétben, amíg az óceánon vagyunk. A másik kép egy sokkal egyszerűbb piros hajó. Látjuk, hogy ezen semmi olyan dolog nincs, ami a luxusra és a saját kedvtelésünk űzésére vonatkozna, és akik talán távolabb vannak, nem látják, hogy itt oldalt egy embert húznak be a hajóba. Piros ruhás emberek, ez egy életmentő hajó. Olyan hajó, amelynek az egyetlen célja az, amiért megépítették, amiért kimegy a tengerre, hogy a fuldoklókat megmentse, ha lehet. No, melyiket választanánk? Melyik képet? Melyikkel tudunk azonosulni, hogy azt mondjuk, ez az egyház? Mert ha azt kérdezem, hogy melyikre ülnénk fel szívesebben, valószínűleg azt mondanánk, hát az elsőre. Mégiscsak mindenki inkább kikapcsolódni szeretne, meg jól érezni magát, meg ehhez hasonló. De ha őszintén megpróbáljuk Isten ígér tükrében végiggondolni, akkor nem mondhatunk mást, csak azt, hogy bizony az egyháznak a második hajó lehet a jelképe. Mert az egyház a megmentettek közössége, mint a Noé bárkája. Az egyház tehát azoknak a gyűjtőhelye, akik megbánták bűneiket, bűnbocsánatot nyertek, azaz megtértek, és megkapták a Szentlélek ajándékát. Igyekeznek az Úrral élni. Akik megértették, hogy a bűn tengerébe csak belepusztulni lehet, és onnan kimenekedés csak Jézus Krisztus által van az egyház nevű hajón. Úgy nem lehet megmenekülni, hogy nem szállunk be a hajóba. A hívőknek itt van a helyük. A hívőket Isten ide parancsolja. Úgy, mint annak idején a bárkába. És itt szeretném aláhúzni, ez nagyon fontos, hogy nem az egyház üdvözít. Nagyon fontos, nem az egyház üdvözít, hanem Jézus Krisztus. Attól senkinek nem lesz üdvössége, hogy befizeti az egyház fenntartó járulékot hűségesen. Még attól sem, hogy valaki rendszeresen templomban ül. Nem ez üdvözít. Bármilyen gyönyörű ez a templom, ez nem üdvözít. Jézus Krisztus az, aki meghalt értünk, és aki feltámadott, és aki előre ment, hogy helyet készítsen az ő benne hívők számára. Éppen ezért tisztán kell látni a különbséget a hívők és nem hívők között, már csak azért is, mert joggal kérdezheti egy hitetlen, ha mi oda megyünk hozzá, és elhívjuk templomba, hogy miért mennék én oda? Ha nagyon őszinte, akkor lehet azt mondja nekünk, hogy egy munkatársunk, vagy egy talán nem annyira bennünket kedvelő barátunk, vagy ismerősünk, hogy hát ne haragudj, te ugyanúgy káromkodsz, ugyanúgy csalod az adót, mint én, meg ilyenek, semmiben nem különbözöl. Miért tölteném én inkább a templomban az időmet, mint hogy elmennék horgászni? Ha nincs különbség a hívő és hitetlen között, ott nagy baj van. Fontos tehát az elkülönülés, és ez nem azt jelenti, hogy elzárkózunk, hanem hogy látni kell, láthatóvá kell, hogy legyen az, hogy ez hívő ember, ez Krisztus követő ember, az pedig nem. És akkor még inkább tisztázzuk a helyzetet azzal, hogy a hívő ember sem válik tökéletessé és büntelenné. Az egyik lelkész barátom mesélt, hogy néhány évvel ezelőtt hajnali kettőkor ment keresztül egy kis falun, egy kis településen. Hát gyorsabban ment, mint kellett volna, mert késő volt, meg kihalt az út, meg hát ismerjük ezt. Arra meg végképp nem számított, hogy rendőr lesz az úton. És a rendőr megállította, és megkérdezte tőle, hogy mondta neki, hogy tudja, hogy gyorsan hajtott, elismeri. És akkor a lelkész barátom mondja, hogy hát igen, tudom, elfogadom. Kicsit úgy meg is lepődött rajta a rendőr, hogy így bevallja. Itt általában védekezni szoktak az emberek, magyarázkodni, tagadni, és így tovább. Ez meg elismerte. És akkor mondja a barátom, hogy rögtön alkalom volt a bizonságtételre, hogy hát persze, hogy elismerem. Hát azt mondja, ezt hirdetem. És akkor mondta, református lelkész vagyok, és pontosan ezt hirdetem minden vasárnap, hogy meg kell vallani a bűnöket Istennek. Be nem vallott bűnökre nincsen bocsánat. A megbánt bűnökre van bocsánat, de azokra van. És akkor azt mondja, hogy ugyanakkor azt is tudom, hogy a bűnnek van következménye, és akkor mondta a rendőr, hogy igen, ennek ennyi összeg lesz majd a következménye ennek a gyorshajtásnak. Ugyanakkor az elkülönülés, ahogy mondtam is, nem elzárkózást jelent, mert az egyház nevű mentőhajónak a célja pont az, hogy minél többeket behozzunk ide, megmenteni. Vannak, akik az egyházra úgy tekintenek, mint egy sétahajóra. Azt mondják, hát ha jó idő van, majd elmegyek, ha van kedvem, elmegyek, majd ha megöregszem, elmegyek, és így tovább. Mint ahogyan az idézett emberek közül is többen, hogy ott rosszat nem tanul a gyerek, végül is hadd menjen, meg ehhez hasonló. Számomra nincs ünnep, nincs karácsony templom nélkül, de érezzük, hogy itt ezekben a válaszokban nincsen szó arról, hogy én megmentett ember vagyok. Hanem arról van szó, hogy hát, ha van kedvem, elmegyek, ha meg nincs, akkor éppen nem megyek. Sokan úgy vélekednek az egyházról, végül is jó, az ünnepeket szeretem, ha tartanak egy koncertet, arra is szívesen beülök, az egyház fenntartó járulékot a biztonság kedvéért azért befizetem, nem olyan drága, jó az, de akár a templomban is lehet ugyanígy ülni. Ezt szeretem hallgatni, azt nem szeretem hallgatni. Most már ez a hajó nekem unalmas, átmegyek egy másikba. Ott jobban fűtenek télen, vagy nyáron van klíma, meg ehhez hasonló. Testvérek, nem a megmenekültek részvétele ez a mentőhajón. Tovább menve az egyház azoknak is a közössége, akik már megmentett állapotukban is kérdezik újra, mit tegyünk. Kérdezik az Urat, kérdezik a lelkipásztort, kérdezik a presbitereket, mit tegyünk? Mert hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus megmentett. Hogyan hálálhatnám meg? Mit tehetnék én cserébe? Konkrétan, mit tehetek? Hogyan hálálhatom meg Jézus Krisztusnak azt, hogy az életét adta értem? Kedves testvérek, presbiter választásra készülünk, és szeretnénk, hogyha sok minden tisztázódna addig a fejünkben, a gondolatainkban, most először az, hogy mi az egyház. És hogy mi az egyház a számunkra, azt a Jézus Krisztushoz való viszonyunk mutatja meg. Ha ő a megváltód, ha tudod, hogy Jézus Krisztus érted adta az életét, ha tudod, hogy azért jött el ebbe a világba, hogy megmentsen, akkor az egyház a számodra mentőhajó. És akkor tudod, hogy ezen a hajón feladatod van. Feladatod van. Sokakat meg kell még menteni, nem csak engem. Minden más esetben, hangsúlyozom, minden más esetben csak sétahajó számodra az egyház, amelyben lázadozni fogsz, mert nem azt kapod, amit vártál. Minden más esetben csalódni fogsz. Csalódni fogsz, mert emberek vannak benne. Emberek szolgálnak. Csalódni fogsz azért, mert többet vártál tőle, jobb kiszolgálást, több koncertet, több politikát, vagy jóval kevesebbet, nívósabb előadásokat, sokkal kevesebb feltételt, sokkal nagyobb lazaságot, sokkal nagyobb engedékenységet. Mindig lesz valami probléma. Garantálni tudom. De mi az egyház nevű mentő hajóba keresünk olyanokat, akik vállalják a még több feladatot, a még több áldozatot azért, mert hálásak Jézus Krisztusnak. Ebben nem csak presbiterekre van szükség, hanem mindenkire. A presbiterek lesznek az első tisztek, akik ott vannak és irányítanak, akiket mindennel meg lehet keresni, akiktől lehet tanácsot kérni, akik figyelnek felfelé és figyelnek lefelé. Nagy küldetésük van. De mindenkinek, kivétel nélkül, ezen a hajón feladata van. Azon a hajón, amit látunk, egyetlen utas sincs, aki csak azért lenne ott, hogy koktélt kortyolvasson. Mindenki feladattal van megbízva, az egyházban is, a miénkben is. Számunkra itt a Deszka templomban, a Tetemváron ezt jelenti az egyház, mentőhajót, életeket, üdvösségeket akarunk Jézus Krisztus számára. Ebben erősödjünk meg, és így legyünk tagjai a Krisztus testének, az egyháznak. Amen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert ahogyan ma divatos szóval mondani szoktuk, kiléptél a komfortzónából, eljöttél a mennyek dicsőségéből, ahol minden és mindenki, az összes mennyei lény téged dicsőített, magasztalt, az akaratodat kereste, és te mindezt ott hagytad azért, hogy tökéletesen kiszolgáltasd önmagad nekünk. Urunk, könyörgünk hozzád, bocsáss meg nekünk azt, amikor erről nem veszünk tudomást, amikor megelégszünk a kis Jézuskával, amikor megelégszünk a húsvéti nyuszival. Urunk, mi téged akarunk ismerni, veled akarunk betöltekezni, szeretnénk tudni, érezni, tapasztalni azt, hogy milyen nagy áldozatot hoztál értünk, hogy önmagadat áldoztad fel a mi üdvösségünkért. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem maradtál a halálban, a temetőben, a sírban, hanem föltámadtál, és ezzel tudjuk megnyitottad a benned hívők számára a mennyeki örök dicsőségét. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy hadd lehessünk ennek mi is részesei. Szeretnénk, Urunk, hogyha már megtapasztaltuk a te szeretetedet, ha minél inkább felgerjesztenéd bennünk azt, mert érezzük, hogy a beérkezettség érzése megkísért. Sokszor eltespedünk, beleszürkülünk a hívő életbe. Egy kicsit elkezdjük talán úgy érezni magunkat, mint egy luxushajón, és azt várjuk, hogy kiszolgáljanak, hogy minél jobban érezhessük magunkat. Urunk, rázd fel bennünket, és mutasd meg azt, hogy mi az elsődleges feladatunk. Segíts, Urunk, hogy kiki megtalálja a maga helyét, küldetését. Így könyörgünk a presbiter választásért. Állíts, Urunk, olyanokat szolgálatba, akik vállalják mindennek a terhét, áldozatokat hoznak azért, hogy a te szolgálatodban minél hűségesebbek lehessenek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most ezen az istentiszteleten fájó, gyászoló szívvel vannak, te vigasztald őket, éppen azzal, ami nekünk a legnagyobb reménységünk, hogy általad és benned van feltámadás, örök élet. Könyörülj, Urunk, a betegeinken, az elesetteken, vigasztald és erősítsd őket. Kérünk téged, hogy hadd legyen felüdülés a számunkra a nyár, hadd tudjon ne csak a testünk, de a lelkünk, a szellemünk is regenerálódni a te jelenlétedben. Különösen könyörgünk a fiatalokért, a gyermekekért, akikre rászakadt a nyári szünet, hogy hadd tudják hasznosan, igazán áldott módon eltölteni ezt az időt. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, áld meg gyülekezetünket, életünket, családunkat, nemzetünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.